If you have your Bibles tonight, open up to the Daniel book of Daniel chapter 2.
Ha nálatok van ma este a Bibliátok, akkor nyissátok ki Dániel könyvének a második fejezeténél.
We're going to have a lot of reading tonight because it's a long chapter.
Ma este elég sokat fogunk olvasni a Bibliából, mert ez egy hosszú rész.
It's all one story and it's a fascinating story.
Ez egy történetet olvasunk ebbe, és ez egy nagyon lenyűgöző történet.
And it's an example, I think, of a question that as young believers, I know, I often ask the Lord.
Olyan dolgok vannak benne, amivel kapcsolatban én, mint fiatal hívő is föltettem kérdéseket.
Why am I stuck on this planet?
Hogy mit keresek én itt ezen a földön?
And the answer to that will be after we pray. Let's pray.
Az imádság után megtudjuk a választ.
Father, we do thank you for this evening.
Uram, köszönjük ezt a ma estét.
We pray that you would open our eyes to behold wonderful things out of your word.
Uram, azt kérjük, hogy nyisd fel a szemünket, hogy lássuk azokat a csodálatos dolgokat, amik ott vannak rejtve igében.
We thank you that those things in the Old Testament were written for our example and for our encouragement.
Köszönjük, Uram, hogy amiket az Old Testamentumban olvashatunk, azok mind a mi bátorításunkra szolgálnak és példaként.
So we ask you to encourage us tonight in your word in Jesus' name.
Uram, azt kérjük, Amen. Hogy bátoríts minket a te igéden keresztül ma este. Amen.
When I was a young Christian, I was saved in the middle of a revival in Costa Mesa, California.
Amikor én fiatal keresztény voltam, én a nagy San Diego-i lelki ébredés során tértem meg.
Hippies were getting saved by the thousands.
Amikor több ezer hippie tért meg egyszerre.
I wasn't a hippie because I was in the military and they wouldn't let me have long hair.
Én éppen nem hippie voltam akkor, mert én a hadseregben szolgáltam, és ott nem engedték, hogy hosszú hajunk legyen.
And I mean, literally, we had church services every night of the week, and I was there every night of the week. I couldn't
get enough. Abban az időben minden egyes este volt alkalom a gyülekezetben, és én minden egyes este ott ültem.
I remember thinking, you know, if I could just stay in church, I probably would never sin again.
Az akkoriban arra gondoltam, hogy ha én mindig ott lehetnék a gyülekezetben, akkor valószínűleg soha nem is vétkeznék.
You know, and then you go out in the world during the day, and there's all these trials, and then in the evening, wow, I'm going to go to church. I'm going to go to church. Praise the Lord, yeah.
Ugye a napközben, hogyha kimegyünk a világba, akkor mindenféle próbákkal szembesülünk, amikor viszont elmegyünk a gyülekezetbe, akkor örülünk, hogy de szuper, ott leszünk védve.
And so here we see this man Daniel as a young man, maybe a teenager, ripped out of his religious home and thrown into this pagan society in Babylon.
Ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy Dániel, aki valószínűleg tinédzser volt, kiragadtatott az ő szülőhazájából, és egy külföldi országba lett elhurcolva, Babiloniába.
And he's completely surrounded by pagans.
És őt csak pogányok veszik körül.
And you know, perhaps he might have been prone to think, well, why God? Why am I here?
Valószínűleg ő is feltette azt a kérdést, hogy Istenem, mit keresek én itt? Miért vagyok itt?
Well, last week we saw that he had, the first thing he had was a trial of resisting the temptation to compromise to the pagan rituals.
A múlt héten láttuk, hogy milyen próbával kellett szembesülnie, amikor arra akarták kényszeríteni, hogy kompromisszumot kössön a körülötte levő pogány rituálékkal kapcsolatban.
And God gave him favor in the sight of this pagan emperor Nebuchadnezzar.
De Nabukodnezár szemében ő kedvessé vált. Isten ezt megengedte, hogy megtörténjen.
And as we study this book, we'll discover that yes, it's about Daniel and his friends.
Ahogy néztük ezt a történetet, láttuk, hogy ez Dánielről szól, és az ő barátairól.
But it's also about God witnessing to Nebuchadnezzar.
De arról is szól, hogy Isten hogy mutatta meg magát a királynak, Nabukadnezárnak.
You know, in many different times in church history, Christians have decided, well, we'll just get away from the world. We'll just try and get our own little enclave or community and just be Christians, you know.
Ugye a kereszténység történelme során többször előfordult, hogy egy-egy csoport hívő azt mondta, hogy váljunk körül a világtól, csak így saját magunk burkolozzunk be, és így mindentől szakadjunk el.
Well, the problem is Jesus said we're the salt of the earth.
A probléma ezzel csak az, hogy Jézus azt mondta, hogy mi a világ sója vagyunk.
He said we're in the world but not of it.
Azt mondta, hogy ebben a világban vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk.
And if you're like me, that's a challenge, just living in the world but not being of it.
Ugye, és ez számunkra egy kihívás, hogy itt vagyunk, de nem ide valók vagyunk.
But salt flavors things and is used to preserve and to heal things.
A só az ugye megízesít dolgokat, tartósítószer is.
In John 17, Jesus was praying to his father. John 17.
János 17-ben azt olvassuk, hogy Jézus hogy imádkozott az atyához.
He said, Father, I don't pray that you take my disciples out of the world.
És azt látjuk ebben az imában, hogy azt mondta Jézus, atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket, az én tanítványaimat ebből a világból.
But I pray instead that you keep them from the evil one.
Hanem, hogy tartsd meg őket a gonosztól, őrizd meg őket a gonosztól.
Because Jesus knew that if we're in the world and we're salt, then we're going to have an impact, a positive impact on the surroundings in the world around us.
Mert Jézus tudta, hogy ha mi sók vagyunk és itt vagyunk ebben a világban, akkor a körülöttünk levők számára mi áldást hozunk.
And so as we read through chapter 2, keep that in mind that God has placed Daniel in this kingdom to be salt and light.
Ahogy olvassuk ezt a második fejezetet, ne felejtsétek el ezt, hogy Dániel itt azért szerepel itt, azért van idehelyezve Isten által, mert ő só és világosság lett a körülötte levőknek.
Daniel chapter 2 verse 1. Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. Then the king gave the command to call the magicians, astrologers, sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came and stood before the king.
Első verstől olvassuk. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak.
Now, as we covered last week, Nebuchadnezzar was in Jerusalem, taking, you know, Daniel and his friends captive at the time that his father died, and so he ascended to the throne in the same year.
Múlt héten láthattuk, hogy Nebukadnezár akkor járt Jeruzsálemre, és akkor hurcolt el Dánieléket fogságba, amikor az ő apja meghalt, tehát ő lett a következő király a birodalomban.
We also found out that they were going to have 3 years of training in Babylonian culture.
Azt is láttuk, hogy akiket foglyokként elhúzoltak, azoknak 3 éves ilyen képzésen kellett keresztül mennie.
But because of the way Babylonians reckoned the dates of a king's rule, this statement, the second year, could have actually been the actual, literal third year of his reign. Is it simple? Is it 12th? Okay. So again, there's a translation discrepancy, which is common in the Old Testament on numbers.
Tehát a számokkal kapcsolatban különböző fordítások léteznek. A magyarban Nebukadnezár uralkodásának 12. évét olvassuk, az angolban pedig a másodikat.
And so, if the Hungarian is correct, then this was definitely after the 3 years of training that Daniel.
Tehát, hogyha ez a magyar szerint nézzük, a 12. év uralkodásának 12. évében történt ez a történet, az azt jelenti, hogy Dánielék 3 éves képzése után történt meg ez az álom.
Now notice he's calling magicians, astrologers, sorcerers, and Chaldeans.
Nézzük meg, hogy kit hívott magához a király: mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat.
The rest of the story, they'll just mention the Chaldeans, but it's basically a whole group of people whose job was to advise the king.
Tehát ezek a másnéven káldeusok olyan emberek voltak, akik ilyen jövendőmondással foglalkoztak, tehát egy egész csoport.
And as pagans, they were fully into witchcraft or sorcery and astrology in order to try and predict the future.
Ugye ők a jövőt próbálták megmondani különböző csillagjóslással, különböző boszorkánysággal és varázslással.
People sometimes in modern times think that they've discovered something really new, and really it's been around for thousands of years. Satan's methodology rarely changes.
Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy valami nagy dolgot fedeztek fel, valami teljesen újat, közben pedig kiderül, hogy valójában ez már évszázadok óta itt van a földön, és ez csak az egyik megtévesztése a sátának, amit időkön keresztül használ.
The interesting thing about us as human beings is we can always, you know, we can remember the past, at least until you get to be my age, and then you can't remember last week, but you always want to know about the future.
Ugye, ha már élünk egy ide a földön, akkor van múltunk, amire emlékszünk, kivéve, ha olyan idős vagy, mint én, mert én a múlt hétre sem emlékszem, de normál esetben emlékszünk, és ezért éppen pont a jövőt akarjuk megismerni, amiről nincs még tudomásunk, vagy nincs még ismeretünk.
We start worrying about the future and we think what's going to happen next.
Ugye, elkezdünk aggódni a jövő miatt, hogy vajon mi lesz most a következő, ami történni fog.
So the king has some kind of a dream, but he can't quite remember it.
Tehát a király álmodik egy álmot, de pontosan nem tudja elmondani, hogy miről szólt az álom, nem emlékszik rá.
And in verse 3 through verse 9, he makes his request or demands known to the Chaldeans.
A 3-tól 9. versig olvassuk, hogy ennek a csoportnak milyen kérést mondott el ezeknek a káldeusoknak.
For the rest of the evening, I'll just have Anima read the Hungarian and the English speakers can follow along in your Bibles.
Most már csak magyarul fogjuk olvasni, és az angolul tudók pedig követik a Bibliájukban. A király így szólt hozzájuk: álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz arámul: király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáinak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és magyarázatát. Azok másodszor is válaszoltak, és ezt mondták. A király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot. A király válaszolt, és ezt mondta. Most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem.
Now, the first question is, did Nebuchadnezzar really remember the dream or not?
Az első kérdés az, hogy vajon a király tényleg nem emlékezett az álmára, vagy tudta, hogy miről szólt.
It could have been that he remembered the entire dream.
Az is lehet, hogy az egész álomra emlékezett.
And he was just trying to test the Chaldeans.
És csak itt ki akarta próbálni, megpróbálni ezeket a csillagjósokat.
These had been his father's counselors.
Ugye ezek a csillagjósok már az apja ideje alatt is szolgáltak.
And they had probably been interpreting dreams and signs for him up until this point.
És eddig ők, nekik ez volt a munkájuk, és folyamatosan álmokat fejtettek, meg jövőt jósoltak.
But if he told them the dream and they gave him an interpretation, I mean, you wouldn't really know if it was right or not, you just pretty much would be trusting the reputation.
Ugye, hogyha elmondja nekik, hogy miről szólt az álom, meghallgatja a magyarázatot, akkor az a magyarázat nem lehet megítélni, hogy jó-e vagy sem, ezt a magyarázatot kapja.
But I think more likely it was that he had a sense of what the dream was about, but he was fuzzy on the details.
Szerintem itt inkább arról lehetett szó, hogy körülbelül érezte ő, hogy miről szólt ez az álom, valamennyire emlékezett, csak a részletei nem maradtak meg benne.
The night before last, I had a dream, right before I woke up, and in the dream, I was teaching a Bible study.
Két nappal ezelőtt nekem is volt egy álom, és az álomban éppen tanítottam.
Now, that's relatively unusual for me, just because I'm not one of these people that if they dream, remembers the dreams, I just rarely do.
Tehát olyan, ez furcsa számomra, hogy én emlékeztem, miután felébredtem az álomra, mert általában én az a fajta ember vagyok, aki elfelejti az álmot, mire felébred.
So I remember, you know, that I was teaching, and I remember a song that we sang at the end of the service.
Tehát emlékeztem arra, hogy tanítottam, és arra is emlékeztem, hogy milyen dalt énekeltünk az alkalom végén.
But I can't really remember what I taught on.
Csak arra nem emlékszem, hogy pontosan miről szólt a tanítás.
And so, I mean, if somebody, you know, in this case, Nebuchadnezzar might be in that exact same situation. He knows it's a dream, it's about his future perhaps, but he doesn't remember all the details.
Tehát hasonló helyzetbe lehetett esetleg a király is, hogy tudta, hogy miről álmodott, csak nem igazán értette, hogy a részletek alapján ez valószínűleg a jövőjéről beszél, de nem tudta hova helyezni.
So he couldn't test their ability to interpret a dream, but he could test their ability if they could actually remember it and interpret it.
Tehát ugye azt nem tudta letesztelni a csillagjósoknál, hogy jó interpretációt adnak-e vagy sem, de azt igen, hogy el tudják-e mondani, hogy milyen álmot látott ő, és utána az interpretációja.
It may seem that his threat of punishment was rather harsh, but that's just how these rulers were.
Ugye azt látjuk, hogy elég súlyos következményei voltak annak, hogyha valaki nem fejti meg az álmot, de abban az időben ez teljesen elfogadott volt.
To show their power, they either rewarded you greatly, or murdered you, or killed you in a torturous way.
Tehát a király így mutatta meg a hatalmát, hogy vagy nagyon gazdagod, megjutalmazott téged, elhalmozott mindennel, vagy pedig egy nagyon kegyetlen módon végzett veled.
And now these guys should have been able to do it. They were supposedly in contact with the spirit world. But look at their response in verse 10 and 11.
Ugye ezeknek az embereknek elméletileg tudjuk kellett volna ezt az álmot megmondani, mert ők a szellemi világgal kapcsolatban voltak, de nézzük meg, hogy ők mit válaszoltak. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgokat kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel.
So on the first day, they're going, hey, now king, this is an unreasonable request. No king's ever asked this of his Chaldeans.
Ugye először azzal jönnek elő, válaszként, hogy ilyet még senki sem kérdezett. Tehát ez, erre még nincs precedens.
But if you look at it on face value, they're actually admitting that they really don't have a lot of contact with the spirit world. They're making stuff up.
De valójában ez azt jelenti, hogy itt elismerik azt, hogy fogalmuk sincs arról, hogy miről szól az álom, nem tudják megmondani, és nagy valószínűséggel minden más csak kitaláció, amit eddig mondtak.
Now, about a little over 4 years ago, in one part of America, an 11-year-old boy was kidnapped and disappeared while riding his bicycle one day.
Körülbelül 4 évvel ezelőtt történt Amerika egyik államában, hogy egy 11 éves fiút elraboltak, a képen biciklizett.
His parents were Christian, and they, you know, launched all the search and rescue efforts to try and find him.
A szülei keresztények voltak, és megpróbáltak mindent megtenni ahhoz, hogy felkutassák a fiút.
They quit their jobs. They formed like a foundation to, you know, to help find.
Ott hagyták a munkahelyüket, és egy alapítványt hoztak létre, aminek a segítségével próbálták megtalálni a fiút.
Well, along the way, two rather well-known psychics volunteered to help try and locate where their son was.
A keresés közben két ismert látnok is belekapcsolódott ebbe a kutatásba, ebbe az egész történetbe.
So they did whatever they do to find out these things, and they came back, both of them came back and told the parents, your son's dead, and we think we know where the body is.
És mindketten egymástól függetlenül oda mentek a szülőkhöz, és azt mondták, hogy a fiú halott, és két különböző helyet mondtak, ahol a fiú holttestét meg lehet találni.
But the parents wisely didn't believe them. They just felt in their hearts that their son was still alive. And 3 months ago, the police found him.
A szülők nem hittek nekik, mert a szívük mélyén hitték, hogy a gyermekük még él, és 3 hónappal ezelőtt megtalálták a fiút.
So again, I mean, the Bible says if, you know, there's a false prophet in the children of Israel, they were told to execute those people.
A Bibliában azt olvassuk, hogy Izrael népének szólt egy parancs, hogyha hamis proféta támad közöttük, akkor azt meg kell ölni.
And Nebuchadnezzar, I think, is starting to suspect the idea that maybe these guys are fakes.
És a király most kezdi azt gyanítani, hogy valószínűleg ezek a csillagjósok hamisan szólnak.
Go ahead in verse 12 and 13.
Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék.
You know, Nebuchadnezzar realized that false religion isn't just useless, it's dangerous.
Tehát Nebuchadnezzar nem csak azt fedezi fel, hogy ez a hamis vallás, ez amit ők mondanak, ez hamis, hanem hogy ez veszélyes is, és haszontalan.
He was thinking, if I can't trust these guys, I don't want them around.
Azt mondta, hogy ha nem bízhatok meg ezekben az emberekben, akkor ne is legyenek itt körülöttem.
And being a king of a kingdom back then, they didn't just fire the guys, they killed them.
És ugye abban az időben a szokás az volt, hogy nem kirúgták őket, hanem kivégezték őket.
So you've got this scene, there's panic, they're going out to execute these guys, and Daniel is now in that group of people that are counselors to the king.
Ugye látjuk, el tudjuk képzelni, hogy kitör a pánik, be akarják gyűjteni azokat, akiket ki kell végezni, mindenki, aki a király tanácsadója, és Dániel is közéjük tartozott.
And we read how Daniel becomes involved in verses 14 to 16.
14-től 16 versig Dániel megjelenik a történetben. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Argyókhoz, a király testőr parancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Argyókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Argyók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megmondja a magyarázatot a királynak.
First thing I want you to point out is that notice how calm Daniel is.
Először arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy mennyire nyugodt volt itt Dániel.
It's been said that a crisis reveals our true character.
Azt mondják ugye, hogy a krízis helyzetben válik igazán láthatóvá, hogy kinek milyen a jelleme.
How well we react under pressure shows who we really are.
Tehát az, hogy mi nyomás alatt hogy reagálunk dolgokra, megmutatja azt, hogy valójában kik vagyunk.
And one of the interesting things about our witness to the world is that they're not particularly interested in how well we do when the sun is shining, the birds are chirping, and everything is great in our lives.
Ugye a világot nem az érdekli, hogy amikor a süt a nap és csiripelnek a madarak, akkor mi hogy érezzük magunkat. Nem ezzel teszünk mi tanúbizonyságot.
They want to see how we handle hard times.
Ők azt akarják látni, hogy a nehézségekkel mi hogy nézünk szembe.
Because when their family is all together and they just got a pay raise and they were able to buy their new house, they're happy too.
Mert amikor náluk van, mikor náluk együtt van a család, amikor éppen ők vettek most egy új házat, és fizetésemelést kapott a családfő, akkor persze, hogy ők is boldogok.
Now in Philippians chapter 4 in verses 6 and 7, Paul tells us, don't be anxious or worried for anything, but in everything make your requests known unto God.
A Filippi 4:7-8-ban azt olvassuk, hogy ne aggódjatok semmi felől, hanem hálaadással tárjátok fel Istennek a ti kéréseiteket.
And then the next verse he says, as a result, the peace that passes all understanding will guard or keep your heart.
És azt olvassuk, hogy ennek eredményeképpen egy olyan békesség, amely minden értelmet felülhalad, az fog eluralkodni a szívetekben.
And the peace that we can have in a situation where the normal person would be freaking out is a strong witness sometimes.
És az, hogyha mi olyan helyzetben nyugodtak maradunk és békességünk van, amikor egy másik ember kiakadna, ez egy nagy tanúbizonyság a másik felé.
But Daniel also asks for time from the king because he knows that to hear from God he's going to have to take some time.
Dániel időt kér a királyhoz, ahhoz, hogy megadja a magyarázatot, mert tudja, hogy időre van szüksége, hogy meghallja Istentől ezt.
I think too often when we go to pray we run into our prayer closet, you know, spiritually, pour out our complaints to God and then run back out.
Ugye nagyon sokszor történik az velünk, hogy amikor van valami a szívünkön, akkor odaruhanunk Istenhez, a kis imaszobánkba letérdelünk, gyorsan kijöntjük, ami a szívünkön van, és utána rohanunk tovább.
And Lord wants to speak to us, and we're kind of like, not there.
És az Úr pedig akarna szólni hozzánk, válaszolni, de mi már a hűlt helyünket találja.
And, you know, I think if it takes, especially living in Budapest, it takes an effort to quiet my heart.
Számomra, főleg, hogy itt élek Budapesten, az erőfeszítést vesz igénybe, hogy én lenyugodjak, és legyen egy csendes időm.
And I live in a quiet flat, it's not on the street, but still, just because I'm in Budapest, I have to consciously try to quiet my heart down.
Az én lakásom egy csendes helyen van, maga a lakás csendes, mégis nekem szükségem van időre ahhoz, hogy lenyugodjak, és lecsendesedjek belőle.
Notice what Daniel does next in verses 17 and 18.
Nézzük, mit tesz ezután Dániel. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnek és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy e titok miatt ne vesztenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt.
He gathers his Christian friends around and says, we need to pray.
Maga köré gyűjti a keresztény barátait, és azt mondja, imádkoznunk kell.
Because otherwise we're all going to perish.
Mert másképp mindannyian el fogunk veszni.
And oftentimes God will put us in situations where it seems like in our circumstances we're going to perish, and we need to get our Christian friends together to pray.
Isten néhányszor helyez bennünket olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük mi is, hogy mindjárt elveszünk, és ekkor van szükség arra, hogy a keresztény barátainkat magunk köré gyűjtsük és imádkozzunk.
It has been said that it is a privilege to have praying friends.
Ugye van egy ilyen mondás, hogy kiváltság az, hogyha imádkozó barátaid vannak.
And when I read that, I thought, well, I am definitely honored and have that privilege.
Amikor ezt a mondást olvastam, akkor arra gondoltam, hogy nekem ebben a kiváltságban részem van, tehát ennyiben részesülök, mert nekem vannak imádkozó barátaim.
Every 2 weeks on a Wednesday or Thursday I get an email from our missions fellowship in San Diego, in my church.
Két hetente, szerdánként vagy csütörtökönként kapok egy-egy e-mailt a misszionárius barátaimtól.
And it's a reminder to send my prayer request so they can pray for him on Friday night.
És ezt azért kapom, hogy elküldjem nekik az én imalistámat, hogy pénteken, ahogy szoktak, mindig tudjanak értem imádkozni.
Another man at the church, his elderly mother actually lives on the other side of the United States from San Diego.
Van egy férfi a San Diego-i gyülekezetemben, akinek az édesanyja Amerika másik, egy idős asszony, és Amerika másik végén, vagy részén lakik.
She was out visiting San Diego a few months ago.
Néhány hónappal ezelőtt ez az idős asszony elment San Diego-ba.
And I just happened to get on instant messenger with her son, and it turned out that she was at the house.
Éppen akkor, amikor a fiának a házában volt, én az a messengeren éppen kommunikáltam a fiával, cseteltem.
And her son says, "My mom says hi, and she's been praying for you every day."
És ezt írta be nekem a fiú, a fia, a üzenetként, hogy anyukám üdvözöl téged, és azt üzeni, hogy minden nap imádkozik érted.
Now, before his mom moved to the other side of America to be with her other grandchildren, I knew her personally.
Tehát én ismertem ezt az idősasszonyt, mert mielőtt elköltözött volna az unokáihoz, Amerika másik részébe, akkor ugyanabban a gyülekezetbe jártunk.
And when she says, "I'm praying for you every day," that means she's prayed for me every single day in the last 4 years I've been here in Hungary.
Éppen ezért tudom, hogyha ő azt mondja, hogy minden nap imádkozik értem, akkor ő minden egyes nap imádkozik értem azóta, hogy én 4 évvel ezelőtt eljöttem ide Magyarországra.
And I was going through a very low point in my walk, and I was just at home, and I was feeling depressed, and my response was, "Now I know why I haven't fallen apart completely, because this woman's praying for me every day."
Éppen akkor egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, amikor egyedül is éreztem magam nagyon megfáradottnak, és amikor ezt olvastam, ezt az üzenetet, akkor rájöttem, hogy ez az oka annak, hogy én még nem estem szét, hogy ez az idős asszony minden nap imádkozik értem.
If you read in a number of different places in Paul's epistles, especially near the end of each chapter, or each epistle rather, you'll find him asking for prayer.
Ha Pál leveleit olvassátok, akkor különösen a levelek végén, majdnem mindegyiknek a végén, ott van egy kérés, hogy Pál kéri, hogy imádkozzanak érte.
Sometimes we see these movies where the hero is strong, confident, he's standing alone, but he still somehow manages the victory, you know.
Ugye a filmekben szokott lenni a főhős, aki nagyon magabiztos, nagyon kemény, nagyon erős, egyedül van, de ő azért kitart.
That's not the biblical concept of a hero.
Ugye a Bibliában a hősnek nem ez a jellemzője.
In 2 Thessalonians chapter 3 verse 1.
A 2 Tesszalonika 3:1-ben ezt olvassuk.
In the first two verses he opens the chapter with a prayer request.
Tehát ezt a harmadik fejezetet Pál egy imakéréssel kezdi. És végül testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit.
In 2 Corinthians chapter 1, he tells them about some struggles he's been going through.
A 2 Korintus 1-ben Pál megosztja azokat a szenvedéseket, nehézségeket, amiken keresztül megy.
And he said, "God's delivered me in the past, and I know he's going to deliver me in the future."
Pál itt azt mondja, hogy engem már megszabadított az Úr a múltban is, és tudom, hogy a jövőben is így teszi.
But in verse 11 of that chapter in 2 Corinthians 1, he says, "You also helping together in prayer for us."
A 11. versben azonban hozzáteszi, hogy ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel.
And so, as a body of believers, we need to understand that we are part of a team.
Mint Krisztus teste hívők, nekünk meg kell érteni azt, hogy mi mindannyian csapatjátékosunk, egy csapatnak a tagjai.
We here at Calvary Chapel Budapest, we support missionaries.
Ugye itt a gyülekezetben is támogatunk misszionáriusokat.
We have a missionary Prince Lawrence in Nigeria.
Ugye Nigériában ott van Prince Lawrence, akit támogatunk.
We're supporting Gyugyi Laco in Esztergom.
Esztergomban pedig Gyugyi Lacit támogatjuk.
And the new pastor of Calvary Chapel, Page.
És a Pécsi, a Pécsi gyülekezet új pásztorát is, Tantze Balázs.
And so we actually have an email, a newsletter available monthly with a summation of their newsletters.
Ugye havonta kapunk tőlük egy-egy hírlevelet, amiben leírják nekünk, hogy mit történik velük.
So if you're not receiving that, just drop a line to us at Budapest at Golgota.hu and say, "Put me on that email list for the missionary."
Van egy e-mail lista, amire elküldik ezt a levelet, hogyha még egynek nem vagy a tagja, és szeretnéd olvasni a leveleket, akkor küldj egy e-mailt a budapest@golgota.hu-ra, és felveszünk a listára.
Because just like Daniel's friends who are praying with him, we can be praying with our friends that are facing challenges on the mission field.
Ugyanúgy, ahogy Dániel együtt imádkozott a barátaival, mi is imádkozhatunk együtt azokért, akik a különböző kihívásokra néznek szembe a missziós területen.
So we see the result of their prayers in verses 19 to 23.
A 19-es verstől láthatjuk, hogy milyen eredménye volt az imádságnak. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Ezt mondta Dániel: "Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik világosság. Magasztallak és dicsőítlek én téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtulattad, amit kértünk tőled, tudtulattad nekünk a király dolgát.
Notice that when Daniel received this vision, the thing he's praying for, his immediate reaction is praise to God.
Figyeljük meg, hogy amint Dániel előtt lelepleződött egy látomásban a király álma, rögtön elkezdi dicsérni Istent.
He wasn't thinking, oh, boy, the king sure is going to think I'm smart when I solve this.
Nem az volt ugye a reakció, hogy nagyon jó leszek most a királynál, mert ugye én el tudom mondani, hogy miről szól az álom.
If you look at those verses, you'll see the first thing he says to God is he realizes that wisdom and power belong to God.
Ugye elismeri itt ebben az imádságban, hogy a bölcsesség és a tudomány az Istené, hozzátartozik.
And then he points out that God is sovereign and can remove kings and set up other kings.
És azt is elismeri, hogy Isten mindenható, és ő az, aki királyokat taszít le, és támaszt fel.
And then he takes that wisdom and power and he gives it to his servants, in this case Daniel.
És ebben az esetben Isten azt a bölcsességet és a tudományt, ismeretet, ami nála van, most Dániel esetében átadja az ő szolgájának.
Now sometimes Christians who are on fire for the Lord are viewed as being too heavenly minded.
Ugye néhányszor Istennek egy-két szolgáját az a vád éri, hogy túlságosan a mennyel foglalkoznak. Arra vannak fókuszálva.
For example, if you're raised in a religious family, the family is okay with that.
Hogyha mondjuk egy vallásos családban nőttél fel, akkor ez nem annyira ismeretlen fogalom a családban, tehát ezen nem lepődnek meg.
But the minute you want to trust God for your entire life, sometimes there's some friction.
De abban a pillanatban, ahogy az egész életedet oda akarod szánni Istennek, akkor ott hirtelen valami fiamszakadás van.
They think you're getting a little fanatic.
Mert akkor már rögtön az jön, hogy kicsit fanatikus kezdesz lenni.
That you're neglecting the fact that you still need to live here on earth, you know?
Hogy úgy hanyagolod azt a tényt, hogy neked valójában még ezen a földön élni kell.
And yet, if we're truly spiritually minded, we become a great benefit, as Daniel is becoming in this story.
De hogyha mi tényleg ráfókuszálunk a mennyre és a lelki dolgokra, akkor a körülöttünk levők már áldás lehetünk, mint ahogy Dániel is volt, és ebből másnak nyeresége származott.
In the last few hundred years, many scientific discoveries were made by practicing Christians.
Ugye nagyon sok az elmúlt századok során nagyon sok felfedezést keresztény tudósok tettek.
A gentleman named Matthew Maury is the father of modern oceanography.
Van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Matthew Maury, és a mai modern tengerkutatás atyának tartják.
He's the one who discovered and charted the various ocean currents.
Ő az, aki feltérképezte az óceánokban a különböző áramlatokat.
He got the idea from reading Psalm 8, verse 9.
És maga az az ötlet, hogy áramlatok vannak az óceánban vagy a tengerekben, ezt a Zsoltárok könyvéből vette.
Because it talked about the fish that swim through the paths of the sea.
Mert a Zsoltárok 8:9-ben azt olvassa, hogy vannak halak, amelyek a tenger ösvényein járnak.
He's thinking, paths in the sea? What kind of paths are there in the sea?
És akkor elkezdett gondolkodni, hogy milyen fajta ösvény lehet a tengerben.
And he started having all the sea captains, because he worked for the Navy, chart their temperatures and the flow of waters, and they discovered the currents that were there.
És abban az időben a tengerészetnél dolgozott, és megkért különböző hajós kapitányokat, hogy ahogy mennek és hajóznak, mérjék a különböző hőmérsékletet, amerre mennek, és ez alapján ő felvázolt egy ilyen áramlatos térképet.
James Simpson, who was the father of modern anesthesia.
James Simpson, aki a mai altatás atyának mondunk.
Was criticized in England that the idea of putting people to sleep during surgery was unnatural, and he got persecution from religious people.
Tehát ő, amikor az altatást bevezette, akkor keresztény emberek megbírálták, hogy ez nem természetes, hogy műtét alatt valakit elaltatnak, mert ez nem természetes állapot. És ezért őt igazából keresztények üldözték.
His reply was, well, in Genesis chapter 2, verse 2, God put Adam to sleep, and then formed took out a rib.
A válasza ezekre a vádakra az volt, hogy a kettő Mózesben olvashatjuk, az egy Mózesben olvashatjuk, hogy Ádámot elaltatta Isten, kivette belőle az egyik bordáját, hogy megalkossa Évát.
He silenced his critics.
És így elnémította a kritizálóit, kritikusait.
So now that Daniel has the answer, he goes to the king in verse 24 to 28.
Most, hogy Dániel megkapta a választ, elmegy a királyhoz. Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment, és ezt mondta neki. Ne pusztítsd el a babiloni bölcseket. Vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjuk sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette. Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király megszólalt, és azt mondta Dánielnek, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmond, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudotta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt.
Notice what Daniel is saying. In the previous verses, the Chaldeans said only the gods can reveal this.
Ugye azt a káldeusok, a csillagjósok azt mondták a királynak, hogy csak az Istenek tudják megjeleníteni, megmondani azt, hogy pontosan mit álmodott a király.
And what Daniel in effect is saying in a polite way is the gods of Babylon are useless, but there is a God in heaven.
Dániel, amikor a királyhoz ment, azt fejezte ki, hogy van Isten a mennyben, aki egy Isten, aki ezt megfejtheti, és minden más Isten, akit a csillagjósok imádnak, azok haszontalanok.
In Isaiah, God spends a number of chapters declaring his uniqueness as opposed to the pagan gods.
Az Ézsaiás könyvében több fejezetet olvashatunk arról, ahol Isten azt mondja, hogy minden más Isten rajta kívül haszontalan és nem ér semmit.
Several times he says, I'm different because I can declare the end from the beginning.
Ő azt mondja, hogy én más vagyok, mint a többi, mert én meg tudom mondani a kezdetektől a végig mindent.
God looks at history, past, present, and future, and he sees all of it.
Isten mindent lát, az egész időt, a múltat, a jelent és a jövőt egyben.
So he reveals to Daniel things that aren't going to be happening for hundreds of years afterwards.
Úgyhogy Dánielnek ő most olyan dolgokat jelent ki, ami több száz évvel később fog megtörténni.
And we go on now and we find out what it was that Nebuchadnezzar dreamed in 29 through 35.
És a következőképpen szólt az álom.
29-35.
Te ó király, azon töprengtél fekvő helyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok jelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult fel, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt, egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot, vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szélű napolyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet.
Okay, so I want you all to picture this. He sees a great statue.
Tehát ugye a király egy hatalmas szobrot lát álmában.
The head is gold.
Amelynek a feje aranyból volt.
Chest and arms are silver.
A mellkasa és a kezei ezüstből.
Midsection is bronze.
Középen bronzból.
Legs are iron.
A lábai azok vasból.
And the feet are iron and clay.
És maga a láb fejei azok pedig vasból is és cseréből is voltak.
And notice how Daniel said, you know what, it's not because I'm wise, it's because the God of heaven has told me. He gives glory where it belongs.
Vegyük észre, hogy miatt bármit mond Dániel, azt mondja, hogy én nem azért mondom ezt, mert bárkinél bölcse vagyok, hanem azért, mert Isten kijelentette nekem.
And then from verse 36 to 40, he starts to explain these four parts of the image.
És ezután elkezdi mondani, hogy ez a szobor mit jelképez. Ez az álom és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott. Kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodója alá tett. Te vagy az aranyfej. De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni a mazokat.
40 as well. Okay. So he says, okay, you are the head of gold. It represents your kingdom.
Tehát te király vagy az aranyfej. A te királyságodat ez az aranyfejjel képezi.
And there are three more that are going to be inferior to you afterwards.
És utána jön három másik királyság, de az mind alsóbbrendű lesz a tiédhez képest.
And in terms of value, that's absolutely correct, because silver, bronze, and iron are progressively less valuable money-wise than gold.
Ugye, és ezekből a fémekből látjuk, hogy az ezüst is és a bronz is, meg a vas is, az értéktelenebb, mint az arany.
And each of those kingdoms, as we'll find out, were less centralized than his kingdom.
Az utána következő királyságok látni is fogjuk, hogy kevésbé voltak centralizáltak, mint az övé.
Because the next three kingdoms were the Medo-Persians, followed by the Greeks, followed by the Romans.
Mert az utána következő királyságok a Méd-Perzsa, a Görög és a Római voltak.
And their forms of government were decentralized. They weren't as centralized.
És ezen királyságok és birodalmok egyike sem volt annyira centralizált, mint Nebukadnezáré.
But as you look at those metals, as they go down through the statue, they actually get stronger physically.
De ahogy tehát ahogy megyünk lefele a szoborban, látjuk, hogy attól függetlenül, hogy értéktelenebb a fém, mégis sokkal időtállóbb, sokkal erősebb anyag.
Babylon's kingdom only lasted 66 years.
Mert a babiloni királyság, vagy birodalom csak 66 évig létezett.
The Medo-Persian Empire for 208.
A Méd-Perzsa birodalom az 208 évig.
Greeks for 185 years.
A görögök 185 évig voltak.
And the legs of iron representing the Roman kingdom, they lasted for 500 years, the Roman Empire.
És a vas láb, az a római birodalmat jelképezi, és 500 évig állt fent.
And iron definitely described the way that the Romans ruled.
És a vas az nagyon jól jellemzi, hogy hogyan uralkodtak a rómaiak.
Now, at the time of this dream, Rome was a little fishing village on the banks of the Tiber River.
Abban az időben, amikor az álomfejtés megtörtént, Róma az csak egy kis halászfalu volt a Tibériás folyópartján.
When God tells the future, he tells it even if it's unbelievable.
És Isten ezt már akkor kijelentette, pedig akkor ez még hihetetlennek tűnt, hogy lesz egy ilyen, ebből a faluból egy ilyen birodalom.
But then he goes on in verse 41 and explains the feet and the toes, and verses 41 through 45.
Ezután tovább magyarázza, hogy a szobornak a lábai mit jelentenek. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cseréből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cseréből voltak. Ez szerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata.
Now, I want you to notice that in the feet, the metal is still iron.
Vegyük észre, hogy a lábban, tehát a lábujjak, vagy a lábfej, az még, abban még mindig látunk vasat.
The metal hasn't changed like it did in the other kingdoms illustration.
Tehát a fém az nem tűnt el, nem változott meg a lábhoz képest, mire a lábfejhez ért. Tehát ugyanaz a fajta fém van.
And each of the first three empires were conquered.
Mind a három birodalom, amit az előtte levő fémek jelképeznek, ezeket mind legyőzték. Valaki elfoglalta, lerohanta.
But as we know, the Roman Empire sort of just faded out.
De tudjuk, hogy a római birodalom az, amely egyszerűen csak kimúlt.
And the implication is that at some time in the future it's going to fade back in.
Ami benne van az, ami sejteti azt, hogy a jövőben majd valahogy újra magához tér, újra feltámad.
Bible commentaries speak of this as a revived Roman Empire that is going to wake back up somehow.
Ugye a bibliai kommentárokban lehet olvasni arról, hogy a római birodalom majd egyszer csak újraéled, lesz egy új római birodalom.
But it won't reappear in its previous form.
De nem úgy fog megjelenni, nem a régi formájában fog újra megjelenni.
Iron doesn't mix with clay, so it's not going to have the same strength.
Tehát a vas keveredni fog a cseréppel, tehát nem lesz ugyanolyan erős és ugyanolyan kemény, mint előtte.
But yet we could expect it to have some of the same characteristics as the Roman Empire.
De azt valószínűleg lesznek olyan jellegzetességei ennek az új római birodalomnak, ami a régi is jellemző volt.
And I've been thinking about that in the last few months, even before I started teaching Daniel, just what was the benefits or what was the Roman Empire like?
Az elmúlt hónapok során, amikor készülöttem ennek a könyvnek a tanítására, gondolkoztam azon, hogy mik jellemezték a római birodalmat anno.
Well, we discovered that the Roman Empire, they were builders, they were road builders. They're still around, the bridges and roads.
Tehát a római birodalom során, tehát létezése során a rómaiak nagyon sok utat és hidakat építettek, amelyek közül nagyon sok még ma is létezik, és megvan.
During the Roman times, it was very easy because of these roads and bridges to travel throughout the empire.
Tehát az úthálózat, a kiépített úthálózat miatt nagyon könnyű volt a római birodalomon belül közlekedni annak idején.
And we could spend an entire Bible study on why many Bible teachers and myself believe we're in the end times.
Tehát az egy külön tanításnak a témája lenne, hogy más biblia kommentárokkal és biblia tanítókkal egyetértve én is úgy gondolom, hogy az utolsó időket éljük.
But I think it's interesting that as we go towards a new world order, that as people speak, that there's also this increased ability to travel.
Ugye most szokták azt mondani, hogy egy új világrend van kialakulóban, de most azt is láthatjuk, hogy egyre könnyebb ezen a világon utazni, és egyik helyről eljutni a másikra.
The Romans created a common economy. They broke down the tariff laws that would have made it difficult to trade back and forth.
Ugye a rómaiak egységes gazdaság kialakítására törekedtek, ami azt jelentette, hogy különböző vámokat, különböző területek között eltöröltek.
And we see the world today working towards that goal.
Ugye látjuk ezt az irányultságot ma is, hogy megpróbálják ezeket a vámokat és tarifákat leszorítani.
In the Roman Empire, the Greek culture, which they inherited, became the common culture across the empire.
A római birodalomban a görög kultúra, amit ők megörököltek, lett az egységes kultúra.
And there's a global culture that's spreading around the world through TV, movies.
Ugye ma is van egy globális, mindenre kiterjedő kultúra, amelyet a tévén és a mozifilmeken keresztül közvetítenek felénk.
And I know that in Hungary and other countries, people, especially the older generations, they're concerned about losing their cultural identity.
Ugye tudom, hogy sokan a világban és itt Magyarországon is, különösen az idősebb generáció aggódik, hogy elveszíti a kulturális identitását ebben a nagy globalizálódásban.
A year and a half ago, a young man from our youth group in San Diego came over after he graduated from high school and spent 3 months here.
Nemrég egy fiatal ember a gyülekezetünkben, aki éppen befejezte a középiskolát, eljött, hogy itt töltsön egy hónapot.
And he had been over here a few years earlier, just visiting, and so he's observing now the Hungarian teenagers.
Pár évvel ezelőtt ő már volt itt, úgyhogy van összehasonlítási alapja, amikor ránéz arra, hogy itt milyenek a tinédzserek, vagy látja, hogy itt milyenek a tinédzserek.
And he loves Hungary, and he looked at me and he goes, Bill, I'm concerned because like in 50 years Hungarian culture is just going to disappear.
Nagyon szereti ezt az országot és ezt a kultúrát, de ő már most azt mondja, hogy aggódik, hogy 50 év múlva a magyar kultúra az el fog tűnni.
Because he was seeing that the teenager's culture here was more and more resembling the culture he had at home.
Mert ő most azt látja, hogy az itteni tínédzser kultúra az kísértetiesen hasonlít az amerikai tínédzser kultúrához.
But again, whether that's disturbing or comforting, the issue is that I see a similarity between that and the Roman Empire.
Azt, hogy most ez mennyire megnyugtató vagy mennyire nem, ettől függetlenül ez egy bizonyos hasonlóság a régi római birodalomhoz, ez az egységes kultúra.
Regardless of the different languages in the empire, Greek was the common language.
Ugye nagyon sok nyelvet beszéltek a római birodalom területén, de a görög volt az elfogadott közös használatú nyelv.
And English, I'm not trying to push English, because I don't think it's that great a language, but it's becoming very common across the world for business.
Nem akarom népszerűsíteni az angolt, de ugye azt látjuk, hogy az üzleti világban és meg az utazásban az angol nyelv az, amit ma mindenki használ.
And there are other languages, other European languages that are used around the world for business, but it just seems more and more that English is becoming very, very common.
Az üzleti világban van más európai nyelv is, amelyet használnak, de nagyon az látszik most, hogy az angol lesz a nyerő, és mindenütt ezt fogják használni.
About a month ago I was in Venice, Italy, and I was met a man from India who was working in Holland.
Egy hónappal ezelőtt Olaszországban, Velencében voltam, ahol találkoztam egy indiai üzletemberrel, aki Hollandiában dolgozott.
And he was working for Philips, an electronics company based in
a Philipsnek dolgozik, akinek amely cégnek a székhelye Hollandiában van.
But he was able to go from India to Holland to work because he speaks English.
Azért tudott eljutni Indiából Hollandiába, hogy ott dolgozzon, mert tud angolul.
And because of the increased transportation, I was sharing a night with someone from India and Brazil.
És
because of increased transportation, I was spending the night in a room with the Indian and then the Brazilian.
És ennek a globalizálódásnak az eredményeképpen nekem lehetőségem volt arra, hogy egy éjszakát együtt töltsek egy indiai és egy brazil emberrel együtt.
Okay, we have someone from North America, South America and Asia and we're spending the night in Europe.
Tehát néztük, hogy van itt valaki Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Ázsiából, és egy éjszakát itt együtt töltünk Európában.
You know, two of us on vacation, one of us on business.
Egyikünk üzleti úton volt, ketten pedig turistaként voltunk.
That couldn't have happened 100 years ago, or even 50 years ago.
100 évvel, vagy akár 50 évvel ezelőtt ez nem történhetett volna meg.
So this one world government that's predicted will be, it'll be like iron in the sense it'll be able to impose its will in certain areas, but it won't be militarily strong.
Tehát ez a királyság, amit a lábfejek jelképeznek, ez bizonyos szempontból erős lesz, mert a saját hatalmát bizonyos területekre rá tudja majd kényszeríteni, de bizonyos szempontból törékeny lesz, mert katonailag nem lesz erős.
But in verse 44 and 45, Daniel points out that stone, made without hands, mind you, comes down and smashes the statue to pieces.
A 44-45. Versben azt látjuk, hogy egy kő fog lezuhanni, ami nem látszólag senkihez nem tartozik, senki nem ejti le, és mindent össze fog törni.
And if you'll recall through our Bible study in the book of Revelation in chapter 19, that's exactly what you see happening.
És ha Jelenések könyve 19. részt megnézitek, akkor ott egy nagyon, nagyon érdekes dolgot láttok, ami nagyon hasonló ehhez, amit le van írva.
You see God and his armies from heaven coming down and just setting up his kingdom on earth for 1,000 years.
Isten az ő seregeivel együtt megjelenik a földön, és felállítja az ő 1000 éves királyságát.
In many ways, the book of Revelation explains some of the visions that Daniel and Ezekiel had.
A Jelenések könyve nagyon sok tekintetben alátámasztja azokat a látomásokat, amelyeket a Dániel és Ezékiel könyveiben olvasunk.
Now, as Daniel has finished explaining this to Nebuchadnezzar, look at his reaction in the last verses 46 to 49.
Nézzük meg, hogy a király hogy reagált erre a magyarázatra. Akkor Nebukadnezár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki. Dánielnek pedig ezt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok királya és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrakot, Mésákot és Abednégot rendelje szolgálatba Babilon városában, Dániel pedig a király udvarban maradt.
It's not very often that you see a king get down and fall prostrate in front of one of his subjects.
Ugye nem sokszor történik az meg, hogy egy király a saját szolgája előtt leborul és őt imádja.
This is our first example of God speaking to Nebuchadnezzar's heart.
Ez az első alkalommal láthatjuk, hogy Isten hogyan szólt Nebukadnezar király szívéhez.
But Nebuchadnezzar is a slow learner.
De a király úgy tűnik, hogy kicsit lassú felfogású.
And God is patient.
De Isten viszont türelmes.
And in later chapters we'll see more of God's dealing with Nebuchadnezzar.
És a következő részekben látni fogjuk, hogy Isten továbbra is hogyan szól a király szívéhez.
But one last thing, when he promotes Daniel, his companions are also promoted.
Érdekes azt látni, hogy amikor Dánielt felmagasztalja a király, akkor a társai is kapnak méltóságot.
And the wonderful thing about our God is that if we're praying for people and the Lord uses them in a very visible way to do something, you know, magnificent, we're also sharing in that reward.
Nagyon érdekes az, hogyha az Úr használ minket és imádkozunk valakiért, az a valaki Isten felmagasztalja egy nagyon látható módon, akkor mi ennek a részesei vagyunk, ebben részesülünk.
Whatever
ebben a felmagasztalásban.
Prayers are answered in the prayer closet. Jesus said, the Father who hears you in secret will reward you openly.
Ugye olvassuk a Bibliában, hogy azt, hogy a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
So if you say, well, I really can't, because of my situation, go out and do all these great things I hear about missionaries doing, but I can pray for them. It's going to be the same reward.
Hogyha te azt mondod, hogy én nem tudok kimenni a missziós területre és a misszióba, és nem tudom azokat a csodálatos dolgokat elvégezni, amit látok másoknál, ha csak az imaszobába bezárkozok és imádkozom, akkor a te jutalmad az hatalmas lesz, olyan, mint azért, aki kimegy.
So let's pray.
Imádkozzunk.
Dear Father, just thank you for showing us how we can be used in a great way in the world.
Uram, köszönöm, hogy megmutatod nekünk, hogy tudsz te minket használni nagyszerű módon itt ebben a világban.
Whether like Daniel, who gets to be a radical witness to a pagan.
Legyünk bár Dánielek, akik kiállunk és a hitetlenek felé tanúbizonyságot teszünk.
Or maybe we're more in the background and we're simply praying for the people that God has, as it were, out in front.
Vagy legyünk olyanok, akik a háttérben vagyunk és imádkozunk azokért, akik elől vannak és küzdenek.
We thank you, Lord, that you can use all of us as salt and light in this world.
Uram, köszönöm, hogy te mindannyiunkat tudsz használni, mint só és világosság ebben a világban.
And that history can be changed through prayer.
És köszönöm, Uram, hogy a történelem meg tud változni az ima által.
Encourage us, Lord, to be content to be in the world and not of it.
Uram, add, hogy bátoríts minket arra, hogy elégedjünk meg azzal, hogy ebben a világban vagyunk, de nem e világból valók.
Because we know, Lord, that someday, and we pray that it'll be soon, you'll take us to a place where the world will no longer be a remembrance to us.
És Uram, azért imádkozunk, tudjuk, hogy lesz egy nap, és reméljük, hogy ez minél hamarabb lesz, amikor elviszel minket egy olyan helyre, ahol már nem is fogunk emlékezni arra, hogy mi volt ebben a világban.
We look forward to the day when we're going to be with you.
Uram, alig várjuk azt a napot, amikor együtt lehetünk veled.
We thank you for this evening in Jesus' name.
Uram, köszönjük ezt a mai estét Jézus nevében.
Amen.
Amen.